Ez egykorú hölgyet, kedves barátomat, hogy Ferencsik János neve, mit mondasz, hogy ez teljesen abszolút híres volt, akkor is 50-es években is hallottak róla.
Igen.
Úgyhogy messze, hát ha Bécset messze veszik, de valószínűleg messze is elment a híre, az ő híre.
Nyilvánvaló.
És neked milyen volt az AZI-ban az életed, vagy hát előtte még Székesfővárosi zenekar?
Én tulajdonképpen ez nekem hihetetlen nagy ugrás volt Nívóban, a Szegedihez képest, és hát egy óriási repertoárt szereztem ott. Az egy havi 32 szolgálat volt az alap. Ez három órás próbát jelent. Tehát ott sokat dolgoztuk. Aztán ugye nem tudom, mennyire ismert az a hifes haknizás. Elég sok minden haknink is volt. Lemezfölvételek, filmzenék,
és magyar filmzenék?
Hát sok magyar film készült, azok mind új zenék voltak. Ezek volt pénzkeresek.
Ja, Tamás Izdenkó például, őt ismerted talán?
Mindig a rádióban csinálta, vagy kint a filmgyárban, Róna utcában. De szóval tulajdonképpen az egy komoly, egy egész embert kívánó állás volt, arra maradt csak idő, hogy reggelenként egy héten pár elmenjünk futballozni.
De az megmaradt.
Az nagyon fontos volt.
Ma is nagyon szeretné nekem jönni. Nem csak röm a brácsálás miatt, akkor...
Úgyhogy... Jó, és ez rengeteg, rengeteg jó karmester, tehát nem a Ferencsik dirigált állandóan, rengeteg külföldi, magyar karmester és külföldi, komoly nagy nevek jöttek. Akik gyönyörűség volt bejönni a zenekarba és játszani.
Már 56 előtt is?
56 előtt is.
És kik voltak ők?
Hát, ezt most nehezen tudnám. Sajnálom, nem fölött az embernek a névmemórája, az néha azt tudom, hogy engem hogy
de hívja. De alatt is, szóval már a saját példámból kiindul.
De tényleg nagyon komoly, nagy nevű karmesterek.
És ha a zenekar országon belül, vagy a szocialistára, meg gondolom, akkor nyugatra nem mentetek, de keletre viszont mentetek.
Hát Oroszországban voltunk párszor, prágai tavaszon voltunk. És aztán lassanként kezdődött az, hogy lassanként már majd lehet menni ki.
De ez 56 után volt nyilván.
Általában igen.
És 56-ban ez téged hogy ért?
Nézd, oda, 56-ban a zenekar sokan elmentek. És nagyon jó helyeken játszottak. És az 56-os disszidens zenészekben alakult egy zenekar Németországban, Philharmonia Hungarica név alatt, német állami pénzből, akik nagyon sokáig, nem olyan nagyon régen szűnt meg ez a zenekar.
Igen, én is hallottam ezt.
És nagyon sokan mentek ki, más helyekre is. Komoly nehézségek voltak a zenekarban, ugye a 56-ban volt egy pár funkcionális, senkinek a hajaszál sem görbült, de én is terveztük, hogy elmegyünk a feleségemmel. Akkor a fiam, aki itt ül, akkor már 3 éves volt. Az öccse, aki sajnos pár éve meghalt, az abban az évben született. El is indultunk volna. Sokáig gondolkoztunk, mert a feleségem édesapjával éltünk együtt. A feleségem nem akarta őt itt hagyni, a gyereket is. De valaki azt mondta, hogy hárman, tehát a feleségem, a nagyfiam és én át tudnak vinni minket, de ez már decemberben volt. El is mentünk Győrig, ott kiderült, hogy már csak engem tudnak kivinni, majd megígérték a többit utána hozzá, viszont azt mondtam, hogy én egyedül nem megyek. És ezt tulajdonképpen ezt ma sem bántam meg, mert ha én kimegyek, akkor nincs tátrai vonós négyes. Lehet, hogy ma gazdagabb lennék, de zeneileg biztos kevesebbet tudnék, mert az megfizethetetlen, és nem egy életre, öt életre is elég, amit én ott tanultam.
Nemrég itt volt egy Szomora Tibor.
Igen, ismerem.
Igen, és ő beszélt a Cifra Györgyről, aki valamiféle távoli rokonságban áll vele talán, és Cifra György ugye akkor ment ki másodszor, és akkor már sikeresen, Franciaországban. Őt úgy láttad, vagy azokat, akik...
Játszottunk is vele az AHZ-val egyszer, egy Lisztes Dúr zongora versenyt.
Ma, amikor már ő játszhatott, vagy előtte?
Nem, akkor már őt engedték játszani. Hát bár zongoristát.
Igen, ezt tudom, hogy...
A Mezei Mária is, nem tudom, hirtelen még, szóval úgy fedezték föl. De a Cifra Gyurinak a nagybátyja az AHZ-ba ült a második hegedűbe. És a nagybátyának a fia az viszont Hollandiában él most is. A Cifra egy hihetetlen zseni volt. Ma is, ugye most Cifra év van. Én, ha zongorisát akarok hallgatni a YouTube-on, akkor Cifrát hallgatok. Cifra a Liszt rapszódiákat ember nem tudja, mint a Cifra, és Ameti nagyon jó ember volt. Mi jártunk Párizsba, szinte minden alkalommal, amikor a Tátrai Vonosnyás Párizs volt, akkor Cifrát láttuk valahol, vagy odajött, vagy beszélgettünk, vagy meghívott valahova. Szóval ő volt az az ember, aki attól, hogy a világ egyik legjobb zongoristájával lettünk, nem ettől nőtt meg, hanem megmaradt annak a kedves, egyszerű, nagyszerű muzsikusnak, ami nem mindenki tud teljesíteni ilyen módon.
A Fischer Anniról is meséltél, hogy kamarázott egy csellistával, és ott ők nagyon jóban voltak, de valahogy a színpadon...
Nem, ott nem csellistával, hát hegedűssel.
Bocsánat.
A Zaturecki Edével.
Ja, igen, azok
nagyon jó koncerteket játszottak, az Zaturecki nagyszerű hegedűs volt, de mindegyik igyekezett a másikat lejátszani a színpadról, úgyhogy ez egy külön élmény volt a zenei élményhez. Zaturecki sokat játszott velünk, mint hegedű szólista, és Bartó koncertet, Brahms koncertet. Neki egy problémája volt a szólistasággal, hogy erősen lámpalázas volt. És az néha érezhető volt, hogy hallható volt. De mindig élmény volt vele őt hallani.
És az ő koncertjüket is én volt, csak hát ugye egymás ellen küzdöttek.
Igen, persze.
Ez benne volt.
Hát a Fischer Annival nagyon sokat játszottunk a zenekarnál.
És akkor, hogy a Fischer Anné Cifra György úgy művészeti szempontból más volt nyilván, de hát óriási élmény mind a kettő, én nem hallottam.
Teljesen más típusú. A Fischer Anné nagyszerű zenélt. Ő nem volt egy nagyon nagy technikai zongorista. A technikailag a Cifra volt a zseni. És hát a Fischer Anné, vannak szóbeszédek, hogy a Fischer Annének útjában volt egy kicsit a Cifra, amikor előkerült, és igyekezett ellene tenni is valamit, de ezek mesék. De ilyen zenei világban nagyon sok mese van, ami van, amelyik stimmel, van, amelyik nem stimmel.
Igen, hát főleg most már ennyi évvel azután, hogy... De mind a kettő nagyművész volt, és volt szerencsét hozzájuk.
Hála Istennek. Akkor... Fischer Anni a kamarazenét is játszottunk, Tátrai Vonosnyás és Fischer Anni. Schumann kvintette például, úgyhogy...
Egy kis reklámot hallgatunk, és ismét.
Civil Rádió FM 98. Az emberi hang. Önök a Civil Rádiót hallják.
Folytatjuk Konrád Györggyel a beszélgetést a Scherzo műsorában itt a Civil Rádióban. Tátrai Vonós négyes. Ugye te ez 50-es években kerültél
59-ben.
Merre játszottatok? A széles repertoárt mondta, hogy mindent játszottatok. Merre a világban? Hát szinte mindenütt.
És... Nem, hát nézd, Afrikában nem voltunk, Dél-Amerikában jó, nem voltunk, Észak-Amerikában sem voltunk, sajnos Vonós négyesél. Viszont Európában nagyon sok helyen, és állandó jelleggel, és komoly sikereink voltak, hála Istennek, rengeteg lemezt is csináltunk. És hát akkoriban nekem nem kellett tulajdonképpen sokat gyakorolnom, szinte egész nap a hangszer a kezemben volt, mert volt az állami hangversenyzenekarnál, volt 21 néhány szolgálatom. Az első években szinte minden nap próbáltunk a Tátrai Vonós négyessel. És volt a Magyar Kamarazenekar, amit szintén a Tátrai vezetett. Tehát ez egymás mellett ez több embert kívánt volna, én egyedül meg tudtam oldani. Az első egy-két évre az szörnyű volt, úgy visszaemlékezve beleültem, egy olyan hihetetlen nagy repertoárja volt a Vonós négyesnek. És amit ők tudtak, azt nem nagyon szerették nagyon sokat próbálni. Én az első évben eljátszottam sok turné volt mindjárt a legelején. Eljátszottam több mint 100 darabot velük, aminek én a negyed részét, ha jól tudtam. Amit velük tanultam meg, ahol már nem volt gond, amit arra kevés próbával volt nekem egy ilyen majom ügyességnek hívtam saját magam. Én nagyon be tudtam illeszkedni, és úgy nézett ki, mintha jót játszanék, vagy úgy is hallatszott, de nem voltam nagyon biztos a dolgomban. De hát aztán 30 év alatt már könnyebben ment a dolog. De hát ez nagyon nagy élmény volt. Én voltam a nagyon sok külföldről, én voltam a sofőr. Én nekem 1960-tól kezdve volt autóm, és Németországba, környékre, Olaszországba, Svájcba általában kocsival mentünk. Úgyhogy volt karambolunk is. Amikor ott volt egy nagyon szerencsés karambolunk, amikor a Tátrai Vonosnyás plusz Szabó Csilla mentünk Stuttgartba és Bicske körül, mint utólag kiderült, egy hátsó defekt miatt kétszer átfordultunk a kocsival oldalirányban, aztán talpra estünk, senkinek egy karcolása, nem is, ez csak a cselló tört ripityára.
Hát ez mondjuk volt.
Úgyhogy, de hát ez benne volt, de nagyon sokat vezettem.
És amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor is azon gondolkoztál, hogy most autóval vagy metróval gyere. És akkor ez mondjuk engem egy kicsit csodálkozva töltött el, vagy csodálkozással, de nagyon megtisztelt, és akkor még ma is aktívan vezetsz.
Vezetek, de azért csúcsforgalomban nem megyek be Budapestre, mert nincs semmi értelme.
Hát mondjuk nincs.
Annak idején a Kolumbusz utcában lakom, az Uglóban, nekem volt egyedül autóm 1960-ban. Az egész utcában.
És az Skoda Felicia volt?
Nem, az Opel Rekord volt.
Az nem, igen. Jó.
Akkor nekem, hála Istennek volt rokon, a sógoromék, azok disszidáltak, én voltak Amerikába. Én nekem a külföldön nem lehetett pénzem arra, hogy megvegyem a kocsit, de csaltunk, loptunk, hazudtunk az elszámolásokkal. Ma már mondhatom, elévült.
Nem biztos.
De egy bécsi barátomnál tartottam a pénzemet, és megvettem az autót, és a sógorom küldött egy ajándéklevelet, és így be tudtam hozni a kocsit.
A kollégákról kérdeznélek még. Pauk György.
Hát Pauk György az egy teljesen más korosztály.
Igen, fiatalabb azt hiszem.
A Gyurit gyerekkorától fogva ismerem, mert ki volt egy nagyon jó vonós négyese is akkoriban. Az aztán elég hamar szétment, de hát ő egy komoly, nagy szólista lett. Most már abba hagyta,
igen.
Tehát tanít még.
És erről akartam beszélni, volt neked egy olyan gondolatod, hogy te hallottad Menuhint, és
többször is.
Többször is, így van.
És még játszottam vele, mint karmesterrel is.
Igen, és azt mondtad, hogy ez a fóbia, erről beszélsz, mert ez nagyon érdekes.
Nekem van egy fóbiám tulajdonképpen, hogy akkor kell abba hagyni a szakmát, amikor még jól megy. Mert például a Menuhin hihetetlen élményeink voltak vele, és az utolsó pár szereplés az már nem volt olyan. És akkor a vonót nem tudta fölhúzni a kápáig, mert akkor reszketett a keze, és akkor, de játszott. És én ezt ettől szeretném megóvni magam, hogy később azt mondják, hogy az öreg ember milyen fenének jön már ide játszani.
Most én láttalak nyáron, ugye a Sonora Musica nevű együttesnek egy Vác-Rátóti kerti koncertjén vezetted a Brácsa szólamot, én mint néző voltam ott, és nagyon profi volt. Szóval ott
nem hallottad, hogy mit játszottam.
Nem, de láttam. Úgyhogy nagyon hatalmasan vezetted. A
képességeim arra most még, hála Istennek, elegek, hogy egy kamarazené, vagy kvártetbe, egy kintetbe beüljek, zenekarba beüljek játszani. De ez a egy hét múlva műsorra kerülő Mozart szimfónia koncertante.
Amit még ajánlunk, igen.
Az utolsó szóló föllépésem lesz az életemben. Többet nem vállalok ilyet. Mert nem, valószínűleg nagyon jó lesz. De nem kockáztatom meg azt, hogy utána ezt a szöveget ha nem hallom, de tudom, hogy azt mondják. Tudom, hogy mi mit mondtunk a Menuhinról abban az időben, mikor már nem kellett volna neki játszani.
Tehát ezt nem akarod. Jó. Ami felvételünk nekünk van, egy 93-as felvétel, most is a adás végén is hallgatunk belőle, a Szabadi Vilmossal játszottad ugyanezt a koncertet, 1993-ban az Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Lesták Bedő Eszter, azt hiszem, a koncertmester.
Lesták Bedő Eszterre ma is elég sűrű játszom együtt, mert a Púzus Vonósnésnek ő a második hegedűse, és ők szoktak hívni engem, mikor kvintetet vagy szextetet játszanak.
Igen, és ez az óvodai társas körben volt ez a koncert. Most hallgatunk egy kis részletet, és aztán folytatjuk. Most hallgatjuk ezt. Folytatjuk a beszélgetést Konrád György bácsaművésszel, a Civil Rádióban, a Szkercó műsorában. Most néhány hangszeres említetti hegedűst, akivel játszottál, Ruha István neve megfogta a fülemet. Ugye ő erdélyi, Kolozsváron, azt hiszem ott működött. Róla néhány szót említs, mondjál.
A Ruha István nagyon nagy művész volt. Nagyon nagy szólista volt. Ez már, amikor én vele játszottam együtt, akkor már elég öreg gyerek volt.
És ez mikor volt? Hát olyan a 70-es, 80-as évek?
Nem később. Ez valamikor 90-es évek, lehet már 2000-ben volt. Pesterzsébeten játszottunk egy alkalmi zenekarral. Hihetetlen élmény volt még így is játszani vele. Nem volt tökéletes már technikailag, de olyan zenét csinált, hogy nagyon nagy művész volt a Pistő.
Ő tanított.
Ezt tanított,
és
igen.
És te?
Én a Zeneakadémián tanítottam egy pár évet, ami komoly teljesítmény volt a részemben tekintve, hogy nekem diplomám nincs.
Ezt azért sokszor boldogan mondod el.
Tulajdonképpen a szegedi zenedéből úgy lehetett volna diplomát szerezni, hogy föl kellett volna járni Pestre vizsgálni a Zeneakadémiára, amire akkor nekem se anyagilag, se a háborús viszonyok miatt nem volt módom, úgyhogy aztán utána soha nem kérték a diplomát. Valamikor a 60-as években, 70-es években, 60-as évek körül valamikor a banda erre szólt, hogy a szükség lenne egy kamarazenetanára a Zeneakadémián.
70-es.
Mi valószínűleg, elég öreg gyerek voltam egy, és mert és én azt mondtam, hogy most nem, közel 60 éves voltam már akkor
már
most kezdjek el tanítani.
De nem ettől függ azért, hogy játszottál, mert ez adminisztratíva, most is kellett volna, azt hiszem valami, ugye mostanában is kérték tőled a diplomádat.
Az Zeneakadémiához fűződik, mert elkezdtem kamarazenét tanítani, aztán egyszer csak jöttek brácsisták, hogy nem tanítanak-e brácsát. Mondtam, gyerek, hát én nem ismerem a brácsi irodalmat, én csak a zenekari, meg a kamarazenei irodalmat ismerem. Nem baj, addig rábeszéltek, a végén már csak brácsát tanítottam. Adjunktusként mentem oda, akkor nem kértek semmit. Mikor docens lettem, akkor kiderült, hogy diploma nélkül csak úgy nem lehet. Egy külön minisztériumi engedély kellett, amit megkaptam, és docens lettem diploma nélkül. És ez ma is úgy vagyok, hogy már docens sem vagyok, de Szegedről kaptam egy nagyon megtisztelő meghívást a tavaly ősszel, hogy a Szegedi Tudományegyetem, aminek az egyik tanszak a zenei tanszak, az én nekem egy vendégprofesszori címet adományoz, le is mentem, diplomaosztásra oda mentem, megkaptam ezt a talárt hozzá, meg minden szükséges kelléket, és aztán a végén, mikor ez megtörtént, kiosztottak egy csomó diplomát ott az akkor végzetteknek. Kiálltam még oda, mondtam, hogy nagyon irigyellek benneteket, gyerekek, itt ül velem szemben egy 20 diplomás ember, én itt vagyok vendégprofesszor, de diplomám az nincs.
Szóval voltál te erre már büszke többször. Koncertóba játszol mostanában, is játszol, igen. Erről is néhány szót hallgatnánk.
Koncertóval, én nagyon szeretek zenekarba játszani
most. Ez ugye a Postás Szimfonikus volt, Matáv, és most éppen...
Telekom zenekar.
Telekom is.
A koncertó az megalakult, a Keller vette át, aki nagyon jó hegedűs, nagyon jó kamarazenész, megtanult dirigálni is. És jobb voltak, és kérdezte, nem volna egy kedvem menni játszani. Hát mondom, miért? Nagyon, nagyon szívesen. Megválogatom, hogy mivel megyek el játszani. Egy modern zenét, most már tudják ott a szervezők, modern zenére már nem is hívnak. Mert Bartók után nekem szégyen, nem szégyen, én nekem, amit Bartók után írtak, abban nagyon kevés van, amit én szeretnék játszani. Hallgatni sem nagyon, de játszani pláne nem.
A fiad már biztos nem így gondolja. De ha jó, mindegy, ezt majd megkérdezik tőle, aki itt
úgy, én elég sűrűn hívnak most játszani. Most játszottam 2 vagy 3 koncertet decemberen, megint megyek játszani. Én azt nagyon élvezem, általában olyan darabok, amiket ismerek, és élvezett beülni és játszani. És a zenekar az jó, nagyon jó erőket gyűjtöttek össze, a fúvós részlegük nagyon jó, a vonósok is, és ami nekem nagyon nagy élmény, hogy most már a 3., 4. generációval játszom együtt, de elfogadnak, jóban vagyunk, együtt hülyéskedünk, úgyhogy élvezem a dolgot.
A csellóban komoly veszprémi erő van, a Szabó Jutka.
Szabó Jutka, az a Keller Kvartett a csellistája.
Igen, és egyébként a Keller Kvartett csellistája is. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy jövő hét vasárnap este 6-kor lesz egy koncert, amin ezt mondtad, hogy ez az utolsó alkalom, ahol szólót játszol, és ez vasárnap este 6-kor lesz a Szent István Konzinak a Szent István Zeneház, Kolumbusz utca 11, és a Berlioz Római Karnevál után hangzik el az Esdur Sinfonia Concertante, ahol te fogsz brácsázni, Párkány István hegedül, és ez, amit most majd hallgatunk, a Mozart Esdur Sinfonia Concertante hallható majd erről az előadásról, tehát ami majd vasárnap lesz, néhány szót.
Én a Párkányival már ezelőtt 20-25 évvel egyszer a Philharmonia Társaság zenekarával az operában két estén játszottuk a Sinfonia Concertantét, és aztán ugyanebben az Istvános Társasággal minden évben ezeknek a zenekarnak van Tokajban 5-6 napos táborozása. És ott eljátszottuk elég jó borokkal körítve a Sinfonia Concertantét, és szóltak, hogy az idén most Pesten is játszom el. Ezt hattyúdalnak ezt megcsinálom.
Hát azért mondjuk hattyúdal az kemény megfogalmazás, mert szerintem azért nem még fogsz játszani.
Játszani, de igen, de nem
szól. Már lehet, hogy oké, rendben van. Tehát akkor a koncert még egyszer jövő héten vasárnap, november 20-án, vasárnap este 18 óra, este 6 órakor a Zuglói Szent István Zeneházban lesz, és többek között Mozart Szimfónia, Esdur Szimfónia Koncertante is elhangzik a te szólóddal. Párkány István fog helyedülni, írtva a Szent István Gimnázium jubileumi szimfonikus zenekara fog játszani, és akkor közben ezt is hallgatjuk meg befejezésképpen, mert hogy önök a Scherzo adását hallgatták, amelyben Korrát György brácsművésszel beszélgette, amit köszönök szépen. A hangtechnikusunk Kemény Dániel volt, Bara Pétert hallották, és most egy kicsit hallgatunk ebből a Mozart Ezdúr Szimfonia koncertántéból, pontosan befejező ütemeket, Szabadi Vilmos hegedül, Korrád György bráncsázik, és az Erkel Ferenc Kamarazenekar játszik, koncertmester Lesták Bedő Eszter.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.